Máté evangéliumából olvasom az igét, Máté evangéliumának 11. fejezetének a 29. verséből, annak a második részét. Tehát Máté evangéliumának 11. fejezetének 29. verséből hallgassuk meg Isten igéjét fönnállva. Azt mondja itt az Úr Jézus: tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Eddig olvasom az igét. Nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Erről szól itt az Úr Jézusnak a gondolata, amit Isten igéje ma elénk akar állítani, és azért gondoltam erre az igére ezen a délelőttön, mert ugye ma az útmutatónk azt a jól ismert igét állította elénk az Új Szövetségből, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek a fiai. Kit is vezérel Isten lelke? Hogyan is vezérel bennünket Isten lelke? És milyen hatása van ez a mi életünkre? Hadd forduljak megint egy kicsit vissza az imaóra gondolatára, hisz ott éppen erről beszéltünk Pál apostolnak, Barnabásnak a ciprusi útjával kapcsolatban, és azon gondolkodtunk, arról beszéltem, ami egy nagyon-nagyon nagy kérdése mindig a hívő embernek, de általában annak az embernek, aki valamilyen formában keresi Istennek az akaratát, hogy hát hogyan is vezet bennünket Isten? Hogyan is tapasztaljuk meg azt, hogy az ő lelke vezérel? És azt mondja az ige, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek a fiai. És ugye itt föltehetjük azt a kérdést magunkban, hogy akkor honnan tudom én azt, hogy én Isten fia vagyok? Mert azt mondja az ige, akiket Isten lelke vezérel. Hogyan is tudom észrevenni az Istennek az akaratát? Hogyan értem meg, hogy az én életemben milyen tervei vannak a ciprusi tartózkodásával kapcsolatban az apostolnak? Ezzel kapcsolatban kerestük a választ az imaórán, és láttuk meg azt, hogy tulajdonképpen az ember mindig várja azt, hogy Isten világos útmutatást adjon neki. Mi is az én feladatom? Mit kell nekem tennem? Mi az, amire Isten engem elhívott? És egyáltalán honnan ismerhetem én ezt föl? És azt olvassuk az igében, hogy amikor Barnabást és az akkori Saulust, Pált elküldték a szolgálatra, két dolgot láthattunk. Az egyik az, hogy a testvérek szolgáltak az Úrnak, tették a dolgukat, és bőtöltek. És ezután választották ki Barnabást, és mellette akkor még Sault, hogy menjenek el, hogy kiküldjék őket a szolgálatra. Tehát hogyan is láthatjuk meg az Istennek az akaratát az életünkben? Hogyan is vezet bennünket Isten szent lelke? Hát az egyik az, hogy kérem Istent. Kérem minden nap. Tehát itt nem arról van szó, hogy egyszer megértettem Isten akaratát, és akkor most már tudom. Akkor tulajdonképpen, ha egyszer már világossá vált előttem Isten akarat, akkor mehetek azon az úton. Nem, nekem minden nap kérni kell az Urat. Mutasson nekem utat. Bőtöljek, ami arról szól, hogy teljesen szánjam oda magam az Isten jelenlétében. Nem csak olyan dolog, mint ahogy sokszor a fiatalok, gyerekek szokták, vagy sokszor még mi felnőttek is, hogy van valami feladat, és már megyünk is tovább, mert tulajdonképpen nem várjuk a választ. Emlékszem mindig gyerekkorom, amikor hazamentem hétvégeken a kollégiumból, a középiskolás koromban, akkor hát én is mindig úgy éreztem, hogy meg kell kérdezni a szüleimtől azt, hogy hát ha már itthon vagyok, tudok-e valamiben segíteni, de mindig magamban abban reménykedtem, hogy a szüleim azt fogják mondani, ó, fiam, csak pihenj, nincs most semmi munka. De ezt várjuk, és lehet, hogy ez van bennünk, amikor megkérdezzük az Urat, hogy Uram, hát mi az én feladatom, de titokban lehet, hogy azt szeretnénk, hogy Uram, most ne legyen semmi különös, mert most egészen mással akarok törődni, mert most magammal, vagy egyéb más dolgokkal szeretném betölteni a gondolataimat, mára már elterveztem a feladataimat, hát jó, megkérdezem, mert illik, mert hát hívő ember vagyok, de azért mégis csak abban vagyok, hogy hát ha lehet, akkor most hagyj engem békén, mert már vannak elképzeléseim. Tehát, hogy mi az, amit én várok Istentől, amikor oda megyek elé, és egyáltalán akarom-e. Tehát egyik részt ez, a másik pedig, amit olvasunk az igében, hogy szolgáltak. Tehát itt nem arról van szó, hogy ölbetett kézzel várták, hogy majd valami isteni sugallat érkezik a mennyből, valami különleges látást látnak, majd megmutat és rámutat Isten arra a feladatra, amit neki kell elvégezni, hanem tették a dolgukat. Csinálták azt, amit láttak. Amire úgy gondolták, hogy Isten lelke őket vezeti, vagy a maguk által az isteni ismeretben eljutva, az Isten igéje a szívükben lévén rámutatott arra, hogy a hívő embernek ezt és ezt a dolgot kell cselekedni. Igen. Testvérek, ez a mi feladatunk. Éppen a héten temettük el a Győriné Marika férjét, és a temetésen is említette a lelkésznő, de előtte is beszélgettünk már, amikor elmondta a testvérünk azt, hogy az ő férje, aki egyszer az igéből olvasta azt az igét, hogy az Isten az árvák és az özvegyeknek a támogatója. És valahogy az annyira megütötte a férjét, hogy utána úgy érezte, hogy azokat az özvegyeket, azokat a magára maradt embereket, akik körülötte vannak, azokat mindig segíteni kell, és akár ott az ő kertjük szomszédaiban lévő idősebb özvegyasszonyokat, vagy elesett embereket, nek mindig megpróbált segíteni, mert egyszer csak megértette az igéből, és azért jutott az eszembe, mert Isten valahogy így akar bennünket vezetni, hogy egyszer csak megértünk az igéből valamit, és elkezdjük cselekedni. Nem kérdezzük, hogy Uram, akkor most mit kell tennem, hanem megértettem, és elkezdem cselekedni. És az az életem részévé, vagy az életemnek a feladatai közé kezd most már válni. Nem várom a különleges nagy látást, vagy valami különleges módon való megszólítását Istennek, hanem teszem azt, amit megértettem Isten igényéből. Tehát Isten vezetni akar. Akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek a fiai. És azt olvassuk a mai igében, hogy ahhoz, hogy ez az én életemben megvalósuljon, ahhoz az Úr Jézus azt mondja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és akkor nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Na nézzük csak az összefüggést. Hogy lehet onnan eljutni, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai, hogy az ember nyugalmat találjon az ő lelkében. Mert hát erre vágyunk, hogy Isten nyugalmat adjon a mi szívünkben. Az ő vezetése által, az ő gyermekeinként nyugalom vagy békesség legyen a szívünkben. És erre mondja az Úr Jézus azt, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Olyan bátorító az az Ézsaiási ige, amikor Isten azt mondja, hogy ugyan én a magasságban lakozom, ami az ember számára olyan elérhetetlen. És ha csak erre gondolnánk Istennel kapcsolatban, hogy a magasságban lakozom, akkor bennünk lehetne egy kis szomorúság is, hogy valóban Isten olyan távol van, olyan messze van, annyira megfoghatatlan, és lehet, hogy időnként van is bennünk ilyen érzés, amikor nagyon magányosnak érezzük magunkat, vagy amikor tanástalanok vagyunk, akkor úgy vágyunk arra, hogy valahogy Isten mutassa meg sokkal jobban az ő akaratát, vagy az ő jelenlétét, de hát Isten a magasságban lakozik. És akkor Ézsaiás tovább megy, Isten igéje világossá teszi, de az alázatos szívűvel is, és az alázatos lelkűekkel. Tehát kivel van Isten? Aki alázatos szívvel jár, és teszi Isten akaratát. Ugyan ezen a héten a tékozló fiú történetével foglalkoztunk, és azt láttuk egész héten végig menve a tékozló fiú történetén, hogy egyik fiúnak sem volt békessége. Egyik fiú sem találta meg az örömet az életében, hogy a tékozló fiú elment, összetört, rájött arra, hogy hát az ő atyának házában még a béresnek is jó dolga volt, de egyik sem találta meg az ő békességét. Nem találta meg a nyugalmat a szívében. Az egyik elment, a másik otthon maradt, de azt látjuk, hogy ő sem. Miért nem? Mert mind a kettőnek az életében azt láthattuk, hogy nem volt alázat. Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, hogy Isten vezetése alatt legyek, hogy békességem legyen, ehhez Isten elvárja tőlünk azt, hogy alázatos szívűek legyünk. És hogyan is, és mit is jelent ez az alázat? Az ige azt mondja az Úr Jézusról, Pál apostol a Filippi levélben, hogy ő megalázta magát engedelmes lévén a halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Mit jelent az alázat? Az, hogy engedelmes vagyok. Hogy elismerem azt, hogy igenis Isten az, aki a legjobbat akarja az én számomra. Márpedig alázat nélkül nincs ez a nyugalom. Testvérem, alázatos szívű vagy te? Ha elkezdünk ezen gondolkodni, akkor hát valljuk be őszintén, hogy akkor keressük magunkban azt, hogy hát azért mégiscsak az vagyok. Tehát azért vannak tőlem sokkal inkább magamutogató, vagy akik úgy gondolják, hogy valaki, de azért belém valami alázat azért csak szorult. Mert hívő emberként azért sokkal másabb vagyok, mint azok a felfúvalkodottak. Tehát van bennem alázat. Legalábbis úgy gondoljuk, és talán meg is szoktuk magunkat ezen a területen is hívő emberek nyugtatni, hogy azért valami alázat szorult belém. De mit is jelent az, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok? Mi is az? Mit is jelent ez a hétköznapi életben? Az egyik dolog, ami előttem volt, az, hogy megalázom magamat Isten előtt. Tehát ez a legfontosabb. Amikor eljutok oda, hogy felismerem, elismerem azt, hogy Isten mindenek fölött való. Meglátom az ő erejét, meglátom az ő nagyságát, a szentségét is, és leborulok előtte. olyan sokan borultak le a Szentírásban az Úr előtt. Ha valaki találkozik Isten szentségével, akkor nem tud előtte állva maradni. Ugye ezt látjuk Mózesnél, amikor ott a csipkebokorban megjelenik neki az Úr, az ő jelenléte mindig alázatra sarkalja az embert, hogy leboruljon. Tulajdonképpen mit akar ez kifejezni, amikor leborulunk Isten előtt? És ez nem jelenti azt, hogy fizikálisan kell leborulni előtt. Tehát nem arról beszél az Isten igéje, amikor ugye Mózes leborul, vagy amikor azt látjuk, hogy Isten előtt leborulnak, akár a vének, később majd ugye a jelenések könyvében. Nyilvánvalóan ezeket Isten igéje azért állítja elénk, és ezért állít képekben előttünk, mert valamit kifejez az ő leborulásuk. Azt, hogy elkezdek helyes képet alkotni Istenről. Ahogy az ige mondja, megismerem őt úgy, ahogy van. Tékozló fiú helyes képet alkotott az ő atyáról? Nem. Csak mikor már eljutott a disznók vájújáig, na akkor kezdett kapizgálni neki az, hogy hát milyen is az ő atya, az én atyámnak még a béresnek is, atyám házában még a béresnek is jó dolga van. Tehát elkezdem igazodni ő hozzá. Egy helyes képet látok, és elfogadjuk azt, ami az ő akarata. Elfogadom azt, amit lehetővé tesz számomra. Emlékezzünk csak Keresztelő Jánosnak arra a mondatára, ami olyan mélyen megmaradhat a hívő emberben. Amikor kimondja azt, hogy neki növekedni kell, nekem pedig alább szállanom. Na testvérek, ez az a kérdés, amit mi el tudunk-e mondani a magunk életében, amikor az Úr Jézusra, amikor Istenre nézek. Neki növekedni kell, nekem pedig alászállnom. Az alázat az, amikor elismerem az ő hatalmát, amikor elismerem az ő szentségét, és amikor megértem azt, hogy amit ő ad nekem, az a legtökéletesebb. Na szerintem ez a legnehezebb. Amikor azt mondom ki, vagy azt tudom kimondani, amit Pál kimondott valamikor a Filippi levélben, amikor azt mondja, hogy tudok megaláztatni, tudok bővölködni is. Ismerős vagyok a jó lakással, az éhezéssel, a szűkölködéssel, és azt mondja, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Tehát tudok. És nincs bennem az a gondolat, amikor Isten nehéz úton vezet, hogy valamiben Isten mégsem jól gondolkodik. Hogy Uram, miért engeded meg azt az életemben? Elfogadom az ő akaratát, akkor is, hogyha ez fájdalmas. Ezért nem értik olyan sokan meg Jóbot, aki felkiált, hogy az Úr adta, az Úr vette el, legyen áldott érte az Úr neve. Testvérek, ez egy nagyon nagy, vagy magas szintje a hitnek, én elmondhatom. Nem csak azért, mert én ezt tudom, hanem mert én azt látom, hogy valaki odáig eljut, hogy azt tudja mondani, amikor mindenét elveszített. És ugye, mert az, hogy elveszítette az állatait, tehát az is nagy csapás, hisz az életéről szól. De amikor elveszítette gyermekeit, elveszítette azokat, akik legközelebb álltak hozzá, akikért tulajdonképpen élt, és akiknek az élete jelentett legtöbbet számára itt a Földön. Hát mindannyian így gondolunk szeretteinkre. Mindent őértük teszünk. És akkor azt mondja, hogy az Úr adta, az Úr vette el, és legyen áldott érte az Úr neve. Olyan sokan nem értik ezt. Hogy tudja ez Jób kimondani? Ez az az alázat. elfogadom az Isten hatalmát, elfogadom akaratát, megértem azt, hogy az a legjobb, amit Isten ad, még akkor is, hogyha nem értem. A hívő ember csak akkor fog nyugalmat találni a lelkének, ha ezt ki tudja mondani. Emlékezzünk csak a Gecsemáné kertben, ahol az Úr gyötrődik és imádkozik. Az ige azt mondja, hogy Isten segítséget küld neki ebben a gyötrődésben. Ugye angyalok segítenek neki, a tanítványok nem, mert ők elalszanak. De emlékezzünk csak, amikor az Úr odaáll az Atya elé, és azt mondja, Uram, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Ott van benne az az emberi fájdalom, amit mindannyian értünk. Igen, látja annak a gyötrelmét előre, ami rá vár. A lelkében, a testében olyan nyilvánvaló. És mit, hova jut el? De mindazáltal legyen meg a te akaratod. És nyugalmat talál az ő lelkében. Ugye, idáig eljutni. Ez az alázat. Akkor találunk nyugalmat a lelkünkben. Tehát az alázat. Az Isten iránt, és alázat az Isten szava iránt, ami nagyon fontos. Mert Isten azzal lakik, aki megtört lelkű, és aki az ő beszédét megtartja. Vasárnapról vasárnapra mindig én is olvashatom azt az igét, amit egy kedves amerikai baptista prédikátor megoszt, és az ő ottani gyülekezetüknek egy aznapra szóló hétvégi üzenete, igéje, és ezen a hétvégén, vagy ma reggel, amikor elolvastam azt az igét, akkor a Királyok második könyvéből volt olvasható az az ige szakasz, amikor rendbe rakták az Úrnak a templomát a Jósiás történetében, és amikor szépen kitisztították, megtalálták az Úrnak a szavát, és felolvasták. És azt olvassuk ott az igében, hogy miután meghallotta a király Jósiás az Isten szavát, akkor azt mondja az ige, hogy megszaggatta az ő ruháit, és azt mondja, hogy Isten nagy haragra gerjedt ellenünk, mivel mi a mi atyáink nem engedelmeskedtek e könyv beszédének. Alázat Isten szava iránt. Az ige, amely rámutat a mi bűneinkre, ami rámutat a mi hiányosságainkra, és amely bennünket arra ösztönöz, ösztökél, hogy álljunk meg Isten előtt, és valljuk be, hogy nem engedelmeskedtünk az ő szavának. Ez az alázat. Mert mi mit szoktunk? Hát elkezdjük mentegetni magunkat. Hányszor hallottam már testvérektől az igével kapcsolatban, de azt nem úgy kell érteni. Hát akkor hogy? Vagy amikor elmondták, hogy jó, de a körülmények azok mindig mások. A körülményekben mindig látni kell azokat az árnyalt dolgokat, amelyek az életben ott vannak. Tehát a körülmények azok mindig átírják a dolgokat. Mert változik a világ. Lehet, hogy a világ változik, de Isten igéje nem változik. Azt olvassuk az igében Jósiásról, hogy ő nem gondolkodott, ő nem kereste azt, hogy hol lehetne felmenteni magát vagy a népét, hanem egyszerűen csak engedelmeskedett Isten szavának. Egyszerűen csak kimondta azt, hogy vétkeztem. És ennek a feltétel nélküli alázatnak kell lenni az én szívemben, az Isten igéje felé. Hogy miközben olvasom az igét, addig azt nézem, hogy Isten mire mutat rá az én életemben. Hogy megváltoztassa az én jellememet, hogy ítéletet tartson az én cselekedeteim felett, az én magatartásaim felett. Ugye 139. Zsoltárban mondja a Dávid, hogy vizsgálj meg engem, Uram, és mutasd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valami lelke, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Miért is olvassuk mi Isten igéjét? Isten igéje nem csak arra jó, hogy forrása legyen arra, hogy mi megismerjük Istent, hanem arra is, hogy ő átformáljon bennünket, hogy tükröt mutasson nekünk. Emlékezzünk csak éppen, azt mondja Jézus a zsidó véneknek, a farizeusoknak, hogy ti kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy abban van a ti üdvösségetek. De egyébként olyan sokáig nem értettem ezt az igét. Hát mi másért kutatnák az írásokat, mert azt gondolják, hogy abban van a ti üdvösségetek. De abban van a mi üdvösségünk. Persze, az írásokban azt teszi világossá számunkra, de a farizeusok azt gondolták, hogy már azzal üdvösségük lesz, ha kutatják az írásokat, de attól, hogy mi kutatjuk, attól, hogy mi olvassuk az igét, nem lesz üdvösségünk, ha nem látjuk benne magunkat. Értsük meg, hogy Isten az igén keresztül nem önmagáért, az ige olvasásáért kell, hogy olvassuk és figyeljünk Isten szavára, hanem azért, hogy az rámutasson a mi bűneinkre, hogy hol rontottuk el, hogy tisztítson bennünket, és hasonlóvá legyünk ő hozzá. Ez a fontos része az Isten igéjének. Pál azt mondja az ifjú Timóteusnak, hogy a teljes írás bölcsé tehet téged az üdvösségre. Nem tesz, csak tehet. Mert önmagában a tudás, az ismeret, az felfúvalkodottá teheti az embert. Hogyha nem engedjük, hogy Isten szava irányítson bennünket. Tehát ezért kell imádkoznunk, hogy legyen alázat Isten igéje iránt. Hogy meglássam benne önmagamat, hiányomat, nyomorúságomat, bűneimet, és legyen bennem alázat arra, hogy megvalljam Isten előtt, hogy egyedül a te szavad iránt vétkeztem, mert addig nem találunk a mi szívünkben, a mi lelkünkben békességet. És a harmadik dolog, amit Isten elénk állít az alázatban, hogy alázatos legyek az én embertársaimmal szemben. Én azt gondolom, hogy talán a legnehezebb. Mert addig, amíg Istenre tekintünk, nyilván azt mondja az ember, hogy alázatosak vagyunk, hogy ő hatalmasabb. Igen, az Isten szava iránt is, hisz az ő tőle érkezik, az ő szava, ami fontos a mi életünkben. Na de embertársaink iránt való alázat. Talán ez a legnehezebb. Azt mondja Péter apostol az ő első levelében, mindnyájan pedig egymásnak engedelmeskedvén az alázatosságot öltsétek fel. De mit jelent, hogy megalázom magam az én testvérem előtt? Akkor mindent nézzek el, mindent engedjek el, mindent engedjek meg, amit velem tesz. Szóval, hogy meddig lehet? Ugye a tanítványok is ezt kérdezték, hogy meddig bocsássak meg, meddig van az, amíg én megalázhatom magam? 7-szer is? Azt mondja Jézus, hogy 77-szer is. De az Úr nem erről beszél, hanem arról, hogy engedjük azt, hogy Isten az én testvéremen keresztül szóljon. És én mindig kész vagyok ezt mérlegelni, Isten jelenlétében megvizsgálni, minden körülmények között. Olyan könnyedén fölcsattanunk, olyan könnyedén elkezdünk védekezni, ha valaki megmond rólam valamit, vagy csak világossá teszi azt, hogy helytelenül cselekedtem. Olyan könnyedén tudunk abban a pillanatban hívő emberként is támadni. Hogy te megmondtad ezt nekem. De milyen jó lenne, hogyha készek lennénk arra, hogy megalázkodjunk. Testvérek, nem biztos, hogy amit mondanak, az igaz. És lehet, hogy nincsen igazsága. De legyen meg legalább bennem az alázat, hogy Isten igéje mellett nagyon komolyan megvizsgálom magam. Ebben a dologban igaza van? Helyes az, amit ő nekem mond? És akkor vizsgálja meg. Mert én azt gondolom, hogy erről beszél Isten igéje. Hogy a alázatosságot öltsétek fel. Nem kell nekünk rögtön támadni, hanem egyszerűen megállni Isten előtt is, és meglátni, hogy valóban igaz-e, amit rólam mond. Amikor Péter történetén keresztül, ott a Galácia levélben olvassuk azt, hogy Antiókiában megérkezett a zsidó testvéreknek, ugye Jakab tanítványai, akik nagyon keményen vették a törvényt, és ugye emlékezzünk csak arról, hogy Péter ott egy asztalnál ült a pogányokkal, és arról olvasunk, hogy miután a Jakabnak a tanítványai megérkeztek, akkor elhúzódott tőlük Péter, és akkor, amikor látta ezt Pál, akkor azt mondja, meg kellett intenem, hogy ez helytelen, mert erőtlenné teszi a többi tanítványt is, és olyan jó olvasni, hogy nem olvasunk arról, hogy Péter megsértődött volna, hogy Pál, hát ki vagy te, hát én vagyok Péter, a kőszikla. Hogy jössz te ahhoz, hogy nekem valamit mondj? Hanem kész volt megalázkodni az Isten szava előtt. Kész volt arra, hogy megvizsgálja magát, és nem mentegette magát, hogy de hát értsd meg, ebben a helyzetben nem tehetek mást. Megértette az üzenetet, hogy figyelek a másik szavára, hogy meghallgatom őt, és kész vagyok arra, hogy megvizsgáljam őt, és az ő szavát az Isten igéje jelenlétében és világosságában. És a másik dolog pedig, hogy engedem azt, hogy tanítsanak engem a testvérek. Hát értsük meg, hogy nem vagyunk a teljes tudásnak és a teljes bölcsességnek a birtokosai. Hát egymás hite által épüljetek, azt mondja Isten igéje, a Cselekedetek 18-ban található az, amikor arról olvasunk, hogy volt egy Apollós nevezetű férfi, aki nagyon tehetségesen beszélt, és Isten dolgait elé hozta az emberek elé, de azt mondja Isten igéje, hogy csak Jánosról tesz bizonyságot. És akkor azt olvassuk, hogy Akvilla és Priscilla pedig elkezdett beszélni neki Jézusról. És az a ékesen szóló férfiú, akire sokan felnéztek, ez a házaspáron keresztül megértette a Krisztust, és nem mondta azt, hogy hát hogy jöttök ti ahhoz, hogy nekem szóljatok, amikor én olyan ékes szólóan teszem a dolgomat, hanem elfogadta. Sőt, ugye levelet is adtak neki, hogy menjen, és elküldték, hogy hirdesse az evangéliumot. Olyan nagy dolog az, hogy valaki rájön arra, hogy Isten igéje nekem is szól. Igen, hogy mindig megtalálom abban, bárki mondja nekem az Isten igéjét, azon keresztül Isten nekem szólni akar. Testvérek, ez az alázat. hogy én így olvasom, így hallgatom az igét, így figyelek az én testvéremre, amikor beszélek vele. Mindig azzal az alázattal, hogy Uram, szólj, mert hallja a te szolgád, és én ebben akarok tovább menni, mert én békességet akarok az én lelkemnek, mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. De nem leszek az ő fia, nem találok vissza hozzá, ha meg nem alázom magam, úgy, mint a tékozló fiú, ha nem alázom meg magam Isten kegyelme és hatalmas keze alatt. Testvérek, békességet, nyugalmat akkor fogunk találni a hívő életünkben is, ha megtanuljuk Jézustól, hogy ő szelíd és halázatos szívű. Ha képesek vagyunk megalázkodni Isten előtt, Isten szava előtt, a Biblia előtt, és hajlandó vagyok megalázkodni az én fele barátom előtt is. Legyen az hívő ember, vagy legyen hitetlen ember, mert Isten rajtuk keresztül is időnként megpirongat bennünket. Ha megalázzuk magunkat, akkor Isten fiai leszünk, Isten lelke vezérel bennünket, és nyugalmat találunk a mi lelkünknek. Adja az Úr, hogy mindezt átéljük az ő jelenlétében, és tapasztaljuk meg az ő nyugalmát, a békességét, és éljünk abban a bizonyosságban, hogy Isten lelke vezet bennünket, és mi Isten fiai lehetünk. Adja az Úr ezt a bizonyosságot, és ezt a örömöt, békességet, ezt a nyugalmat a mi szívünkben. Amen.